A világon kívül. A leány még azután is ott maradt a férfi kebléhez tapadva, mikor már az eltávozott, akitől őt öntestével védenie kellett. Miért tette azt, hogy keblére vesse magát, hogy azt mondja, én szeretem őt? El akarta ezzel űzni végképpen azt az embert, kinek jelenlététől iszonyodott? Lehetetlenné akarta tenni, hogy az őt még nejének óhajtsa? Nem voltak-e a vadonban nevelt gyermeknek fogalmai arról, hogy mi a világi illem, mi a jó erkölcs, s titoktartó szemérem, mik a társadalmi szabályok, a nő és férfi viszonya egymáshoz, miket állam és egyház erős törvényekkel rendeztek? Összetévesztette a szerelmet a hálaérzettel szívében azon ember iránt, ki őt és anyját örök aggodalmaiktól megszabadítá. Ki ezt a kis paradicsomot holtig tartó lakhelyül megszerezte, ki e véget bizonyosan sokat fáradt értük, s a közben sokat gondolkozott róluk. Megrémülte, mikor üldözőjüket fegyvere után keblébe nyúlni látta, s ösztönszerű volt nála a védett jól tevő keblére rohanni, s azt a megtámadás ellen megvédeni. Azt gondolta-e, hisze szegény hajóbiztos, akinek az anyja éppen olyan szegény asszony volt, mint az én anyám, maga mondta azt, hogy neki nincs senkie, miért ne lehetnék én ránézve valaki? Miért jött volna vissza ide erre a puszta szigetre, ha nem vonzotta volna őt ide valami? S ha ő szeret engem, miért ne szerethetném én őtet? Nem. Nincs itt semmi magyarázat, semmi okoskodás, semmi mentség. Nincs itt semmi, csak puszta merő szeretet. Nem tudta ő miért, mi oka van rá, csak szeretett. Nem tudta szabad-e, istenek, emberek engedik-e, öröm vagy bánat lesz-e belőle, csak szeretett. Nem kívánt boldog lenni, büszke lenni, az ő urának úrnője lenni, ezüst koronával megkoronáztatni, megáldatni mind a három Isten nevében. Csak szeretett. Nem készült magát védeni világ és ítélő bírák előtt, nem gondolt mentségére alázattal meghajtott fejének, nem kérte a férfi védelmét, az emberek kegyelmét, az Isten irgalmazását. Csak szeretett. Ez volt Noémi. Szegény Noémi. Mennyit kell majd ezért szenvednie? Mihály először hallotta életében azt a szót, hogy őt szereti valaki. Szereti szerelemből, szereti, mint szegény, másnak szolgáló hajóbiztost, érdektelenül, megérdemeletlenül, szereti önmagáért. Valami csodatévő melegség járta át idegeit, az a melegség, ami a halottat fölkelti örök álmából, s feltámadásra bírja. Félve, tétovázva emelte kezét a leány vállaihoz, hogy magához szorítsa őt, és halk, suttogó szóval kérdezi tőle. De hát, igaz ez? A leány keblére nyugtatott fejét ingatva inte, hogy való az. Mihály Terézára tekintett. Teréza odalépett hozzájuk, s kezét Noémi fejére tette, mintha mondaná, hát szeresd. Egy hosszú, néma, hallgató jelenet volt az, melyben mindenki egymás szívdobbanásainak beszédét hallhatá. Teréza törte meg a hallgatást, leánya helyett beszélt. Ó, ha tudná ön, mennyi könnye hullott-e leánynak ön miatt. Ha látta volna őt esténként a sziklára fölmenni, s órákig elnézni a csendes tájat, mely önt szemei elől eltakarta. Ha hallotta volna álmában nevének suttogva kiejtését. Noémi tiltó mozdulattal nyújtá kezét anyja felé, mintha kérné, hogy ne árulja el jobban. Mihály pedig azon vette észre magát, hogy egyre erősebben szorítja őt magához. Íme egy lény valahára a széles világon, aki őt szeretni tudja, akinek az aranyemberből nem kell az arany, csak az ember. Ő is úgy érezte magát, mint aki addig bujdosott, amíg kívül ment a világ határán, s most egy új földet, új eget lát maga előtt, s abban új életet. Lehajolt a leány homlokához, hogy azt megcsókolja, és érzi annak szívét dobogni keblén. és körös körül az egész világon nem volt más körülöttük, mint a nyíló virágok, illatlehelő bokrok, döngő méhek, zengő madarak, amik mind azt taníták. Szeretni kell. A szótlan, ámuló gyönyör kivitte őket a szabadba. Oda is egymást átölelve mentek, s ha egymás szemébe néztek hosszasan, mindkettő arra gondolt, neked is olyan színű szemed van éppen, mint nekem. S ha a ragyogó ég, az illatozó föld összeesküdött, hogy őket elbűvölje, a kelő érzelem kiegészíti a varást. Egy gyermek, aki soha nem szeretett senkit, s egy férfi, kit soha nem szeretett senki, mi lesz azokból, ha egymást föltalálják? A nap letelt, és ők még egymás örömével nem tudtak betelni. Az est leszállt, a hold feljött. Noémi fölvezette magával Mihályt a tévetek szikla ormára, ahonnan könnyes szemekkel nézett egykor az eltávozó után. Tímár leült a gyopárfötte sziklára az illatos levendula bokrok közé. Noémi odaült melléje, s dús aranyfürtű fejét oda nyugtatá a férfi karjára, átszellemült arcát az ég felé emelve. Teréza ott állt fölöttük, és mosolyogva tekintele rájuk. Az ezüst hold ragyogva világolt alá az aranyhomályú égről. S a csába égi kísértet így beszélt. Nézd, ez a kincs mind a tied, találtad, önként adta magát neked, tiéd lett, mindent megnyertél már, csak a szerelem nem volt még számodra sehol, most azt is megtaláltad. Vedd el! Élvezd, ürítsd fenékig, neked termett az, új ember lész, félisten az, akit a nő szeret, boldog vagy, szeretve vagy. Csak egy hang suttogta ott belül, tolvaj vagy. Az első csók egy új világot teremtett Mihály előtt. Fölébreszti szívében mindazt az ifjúkori ábrándot, azt a hajlamot a regényesség után, amit hosszas, magános üzleti utazásaiban mindenütt magával hordott, s amiket később a pénzszerző pálya, rideg üzelmei, száraz számítások mindennapi gondok alá eltakartak. Amik vágyait egy óhajtott boldogság paradicsoma felé vezették, amelybe midőn eljutott, akkor látta, hogy e paradicsom fáin számára csak zuzmaráz van virág helyett. Megfagyasztva, elfásulva, meg nem értve, az élet minden célját elvesztve maga felől, a véletlen egy oázt hoz eléje a pusztában. Az oázon megtalálja azt, amit hasztalan keresett az egész világban, egy szívet, mely őt szereti. Csodálatos átalakulás történt lelkében. Legelső érzése, ami idegein urrá lett, valami titokszerű borzalom volt. Félelem a boldogságtól. Elfogadja-e azt, vagy fusson előle? Jó-e az, vagy rossz? Élete az, vagy halál? Mi ő mögötte? Mi lesz utána? Hol az Isten, aki a kérdésre felel? Felelő a virágnak, mely kelyhét kitárja, felel a rovarnak, mely szárnyaival zönög, felel a madárnak, mely fészkét rakja, csak az embernek nem, mikor azt kérdezi, hát én üdvömet találom-e, vagy kárhozatomat, ha szívem dobogására hallgatok? Aztán hallgatott szíve dobogására. Az a szívdobogás pedig azt mondta neki, nézz a szemébe, hiszen abban semmi vétek nincsen. Egy szem sugarától megittasodni. Csak hogy ez ittasság mámora, hosszantartó. Akik úgy egymás szemeibe néznek, ott marad a lelkük fogva, ott marad kicserélve egymás szemeiben. Mihály elfeledte az egész világot, mikor e szemekbe nézett, s egy másik világot látott megteremtve azokban, tele gyönyörrel, kéjjel, földi üdvösséggel. Elkábítá ez a mámorító előérzet. Ifjúkora óta nem szerette senki. Egyszer mert boldogságot remélni, azért sokat fáradt, küzdött, s mikor eljutott hozzá, egy semmivé zúzó csalódás hamuvá tette várt életüdvét. S most itt szemébe mondják, hogy szeretve van. Mindenki mondja, a fák virága, mely fehére hull, az állatok, míg kezét nyalják, az ajk, mely a szív titkát elárulja, s a pirulás, s a szemsugár, mely többet árul el, mint az ajk. Még az is, akinek félteni, rejteni kellene el titkot, a szerető leány anyja, még az is elárulja őt. Nagyon szeret, úgy szeret, hogy meg fog halni bele. Ne halljon meg! Ti már egy olyan napot töltött a szigeten, mely felért egy örökké valósággal. Tele volt az érzelmekkel, amiknek nincsen vége. Az önfeledés, az ébren álmodás napja volt az, olyan álom, melyben amit megkíván az álmodó, már előtte áll. Hanem aztán, mikor a harmadik éjt tölté e szigeten, s egy gyönyörteljes, ábrándos együttlét után a csábító holdvilágról sötét fekhelyére tért, akkor elővette az, aki nem alszik soha. Egy hang odabenn, egy el nem hallgató vád. Mit teszesz te most itt? Tudod-e, hogy mit csinálsz te most? Lopsz, gyújtogatsz, gyilkolsz, egy szegény asszonyt kiüldöztek a világból, mindenét elvették, száműzték egy puszta szigetre kicsi gyermekével, ifjú férjét eltemették az öngyilkosok gödrébe, embergyűlölővé, istentagadóvá tették, s te most ide lopod magadat, elrabolod tőle utolsó, egyetlen, legdrágább kincsét, halált, gyászt, kárhozatot hozasz a nyomorultaknak utolsó menhelyére. Rosszabb vagy mindazoknál, akik a megtiport féreg átkával szétfutottak a világba, s akiket egytől egyig utolért az átok. Te a lélek nyugalmát gyilkolod meg itten, te ellopod az ártatlan szívet, s cserében nem hagyod érte a magadét, te őrült vagy, vagy őrülté fogsz lenni. Menekülj innen! Az üldöző szó nem hagyta magát elaltatni. Egész éjjel nyugtalan volt, a hajnal már ott találta őt a fák alatt. El volt határozva, el fog innen távozni, és aztán sokáig nem fog visszatérni ide, amíg majd elfelejtik, amíg majd ő is elfelejté, hogy 3 napig azt hitte, hogy ő neki is szabad boldognak lennie világon. Ő már körül is járta a szigetet, mire a nap fölkelt, s visszatérve bolyongásaiból, a kis lak előtt ott találta Teréza asszonyt és leányát, kik a reggelihez készíték az asztalt. Nekem el kell ma innen mennem, mondta Mihály Terézának. Ilyen hamar? Súgá Noémi. Neki sok dolga van, szólt Teréza asszony leányához. Vissza kell mennem a hajókhoz, mondta Mihály. Hisz az olyan természetes volt. A hajó biztos csak egy cseléd, akinek olyan szorgos dolga van, nem lophatja az időt, melyet gazdája bérbe vett tőle. Nem is unszolták, hogy maradjon. Egészen rendén volt, hogy búcsút vegyen már, hiszen majd visszajön ismét. Ráérnek rá várni 1 évig, 2 évig, halál órájáig. Örökké. De Noémi nem tudta megízlelni a csészét a friss tejjel, amióta azt meghallá. Nem volt szabad Mihályt marasztalni. Ha dolga van, hadd menjen utána. Teréza maga előhozta neki fegyverét, táskáját, amit eltett ide jövetelekor. Megvan-e a puska töltve? Kérdezi a gondos anya. Nincs bizaz, mondta Mihály. Jó lesz, ha megtölti ön, unszolá Teréza, mégpedig Göbecsre. A Bereg túlsó parton nem biztos. Ott farkasok járnak, és talán még rosszabb állatok is. És addig nem hagyott Mihálynak békét, míg fegyverét meg nem töltötte, Szatymára. Ő maga porozta fel a serpenyőket. Még akkor a gyutacsot nem ismerték. És azután azt mondta Teréza Noéminek. Vidd magaddal a fegyverét, hogy Almira meg ne támadja érte. Eredj, kísérd el a csónakáig. Ő biztatta még, hogy kísérje el Mihályt a csónakáig. Nem ment velük, hagyta őket egyedül menni a rózsák útján. Tímár szótlanul ment Noémi mellett. A leány keze ott nyugodott kezében. Egyszer csak megállt a leány menés közben. Mihály is megállt vele, és szemébe nézett. Akarsz nekem valamit mondani? Kérdé tőle. A leány hosszan elgondolkozott, és ezután azt mondá. Nem, semmit. És Tímár tudott már a leány szemeiből olvasni. Kitalálta gondolatját is. Noémi azt akarta tőle kérdezni, Ugyan mondd meg nekem, én kedvesem, szerelmem, üdvöm, boldogságom, mi lett abból a fehér arcú leányból, aki egyszer itt járt veled, akinek neve Tímea? Csak nem szólt semmit, csak ment hallgatva, és Mihály kezét kezében tartá. Mikor el kellett tőle válni, olyan nehéz volt Mihálynak a szíve. Mikor átadta neki a leánya fegyvert, azt csúgá, vigyázzon magára, valami baj ne érje. És mikor megszorította kezét, még egyszer szemébe nézett azokkal a lelket kicserélő, égvilágú szemeivel, és azt mondá neki édesen könyörgő hangon, vissza fog ön térni ismét. Mihály meg volt bűvölve ez esdő hang által. Még egyszer keblére szorítá a gyermeket, s azt súgá neki. Miért nem mondod, vissza fogsz-e térni? Miért nem mondod nekem, hogy te? A leány lesüté szempilláit, és fejét szelíden tagadólag ingatta. Mondd nekem, hogy te, súgá Mihály. A leány elrejti arcát Mihály keblére, és nem mondta azt. Hát nem tudod, nem akarod nekem azt mondani, hogy te. Egyetlen szótag az, nem tudod kimondani? Félsz azt mondani? A lány eltakarta kezével arcát, és nem mondta azt. Noémi, kérlek, mondd nekem egy kis szót, s én boldog leszek tőle. Ne félj nekem azt mondani, mondd suttogva, titokban. Ne bocsáss el anélkül. A lány némán ingatta fejét, és nem tudta neki azt mondani, hogy te. Nohát, Isten önnel, kedves Noémi, rebegé Mihály, s csónakába ugrott. A mocsár nádasa nem sokára eltakarta előle a kis szigetet. De amíg annak bokrait látta, ott látta egy ákácfához támaszkodni a gyermeket, ki tenyerébe hajtott fejjel nézett utána bánatosan, de mégsem kiáltotta utána ezt a szót.